Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában Oroszországban fogunk majd kirándulgatni a világbajnokság kapcsán. Az elmúlt hetekben már nagyon sok izgalmas beszámolót hallhattak, de természetesen tovább tudjuk folytatni, hiszen fantasztikusak azok a városok, amelyek otthont adtak a mérkőzéseknek, illetve otthont adnak, hiszen még Szentpétervár és Moszkva is egy-egy mérkőzéssel adós. Most szombaton a harmadik helyért küzdenek a csapatok, vasárnap pedig jön a döntő majd a franciákkal és a horvátokkal. Először Szentpétervárról lesz tehát szó a műsorban, aztán majd elmegyünk Szocsiba is egy kicsit, és a Tatár köztársaságot Kazany kapcsán is érintjük, úgyhogy izgalmas műsort ígérhetek, tartsanak velem! Nekünk úgy tűnik, hogy délutáni időszakban, de hát persze gondoltak azokra, akik más időzónában nézik a mérkőzést, eleve több időzónában játszottak, úgyhogy ha valaki kiutazott, akkor mindenképpen figyelnie kellett arra, hogy éppenséggel a mérkőzés az adott időzónában, az adott helyen mikor kezdődik, és véletlenül se késse le. Hát az, hogy túl korán menjen oda, az igazából értelmezhetetlen. Én 3-4-5 órával a mérkőzések előtt már ott voltam, és rendkívül jól szórakoztam, mert nagyon sok programmal készültek a különböző támogatók, szponzorok, mindenféle izgalmas diszkóktól kezdve a kapura rugáson át a dekázó bajnokságig, hát rengeteg minden volt. Moszkváról már sokat beszéltem az elmúlt hetekben, nos, Szentpétervár szintén a labdarúgás igézetében tölti napjait, és minden szentpétervári lakó egy kicsit focirajongó is lett, és akkor is drukkolnak persze Oroszországnak, amikor nem is játszik, ezt azért megfigyelhettük az utóbbi időben. Amikor kijutottak az oroszok az egyenes kiesési szakaszba, attól kezdve tényleg egy nagy áttörés volt, és mindenki hihetetlenül elkezdett rajongani a fociért. Előtte azt mondta magamban, hogy elképesztően jól szervezett a VB, és főleg a külföldi szurkolóknak köszönhetően remek a hangulat. Aztán az oroszok is belelkesedtek, és az egésznek a hangulata őket is elérte. Ilyenkor persze, amikor szünet van, akkor elmennek a foci rajongók, és megnézik a látványosságokat is, és Szentpétervárot is így tesznek, ahol azért Dosztojevszkijnek sokat köszönhetnek az itt élők. Nyáron alig megy le a nap, tehát kora hajnalban már világos van. Amikor Moszkvában bulisztunk, akkor 4 órakor már világosban nézegettük a dolgokat, és fél öt felé tényleg teljesen világosban sétáltam haza. Szentpétervárot még korábban ismét világos van, és csak egy pici ilyen árnyalatni sötét van néha, de azt se igazából éjszakának nevezném. A dolog zsenialitása, amikor azt mondjuk, hogy fehér éjszakák, akkor az abban rejlik, hogy hát ilyen éjszakák Stockholmtól Észak-Szibériáig mindenhol vannak. Mégis, amikor nincs VB, akkor is Szentpétervárra érkeznek turisták százezrei, hogy a fehér éjszakákat megnézzék. Nagyon érdekes. Hozzáteszem, nagyon izgalmas propagandával elkezdtek azon dolgozni a szentpétervári turisztikai szakemberek egy időben, hogy a fehér éjszakák mellett a fehér napokat is reklámozzák. Ez ugye arra az időszakra utal, amikor a háztetőktől az utcákon át mindent hóborít, ez pedig meglehetősen gyakori, ugyanis április végén még azért jégtáblákat lehetett látni a hotelszobából a befagyott tengeren. Csináltak egy izgalmas 5 éves tervet, tehát a szentpéterváriak 5 éves tervekbe dolgoznak még a helyi önkormányzat, és hát 5 millió turista fog érkezni évente ez a tervezet, és folyamatosan bővítik a szálláskapacitást is, és a cél az, hogy a leglátogatottabb úti célok közé az egész világon Szentpétervár bekerüljön. Nagyon szép és nagyon izgalmas város lett egyébként. Akik régebben jártak itt, valószínűleg rá sem ismernének. A téli palotát felújították. Amikor beléptem az itteni bálterembe, alig kaptam levegőt a csodálkozástól, szinte végtelennek tűnt a fantasztikus csarnok, elképesztő aranyozott díszítésekkel, stukkókkal, féldrágakövekkel ékesített kilincsekkel. A trónterem szintén hihetetlenül gyönyörű. A téli palota kívülről is csodás, ilyen zöldes-fehér színű, és ezt az épületet folyosó köti össze az Ermitázzal. Az Ermitázs a világ egyik legfantasztikusabb múzeuma. Amikor azt mondjuk, hogy elmegyünk szaforizni, akkor mindig a Big Five a lényeg, hogy lássunk elefántot, orszarvút, oroszlánt, leopárdot és kafferbivajt. Hát van Big Five a múzeumok esetében is. Az egyik az Ermitázs, ide tartozik a British Múzeum, a Louvre természetesen Franciaországban, a Metropolitan Múzeum New Yorkban és a madridi Prado. Tehát ez a Big Five a múzeumok esetében. És tényleg az Ervitás több mint 3 millió darabot számláló gyűjteménnyel rendelkezik. 16 ezer festmény van itt, 12 ezer szobor és több százezer egyéb iparművészeti tárgy. Nekem egyébként azt tetszett nagyon az Ervitásban, hogy Első Katalin már gondosan megtervezte, hogy mit hová helyez. Vagyis a festményeket nem zsúfolták össze, mint sok más múzeumban, vagy mint Amerikában jó pár helyen szokás. Hát ott is a Bellagioban összevásároltak rengeteg műkincset, aztán ahogy esik úgy puffan, szerintem nagyjából ez volt a rendező elv, ahogy én láttam. Na nem, Első Katalin már akkor kitalálta, hogy mindent itt szépen, gondosan megtervezve hova helyez. Leonardo da Vinci Anya gyermekével című képe ugye itt van az Ermitásban, Rubens alkotásai, Rembrandt, Gauguin, El Greco, Matisse művei. Az Ermitás kincseinek 10%-át lehet egyszerre megnézni. Most külön speciális válogatás készült a turisták rohamára számítva, de egyébként a többi az raktárban van, és akkor ezeket mindig cserélgetik. Első Katalin cárnő szerezte be a hatalmas képzőművészeti gyűjtemény legtöbb darabját. A célja ugyanis az volt, hogy túlszárnyalja a franciákat, és jóval csodálatosabb palotában jóval több híres festményt elhelyezni, mint Versailles-ban a gallok. Úgyhogy mindent összevásárolt, amit csak bírt, viszont rendkívül jó ízléssel helyezte el ezt az Ermitásban. Tehát azóta úgy tűnik, hogy a kurátoroknak is jó az ízlésük, mert tényleg nagyon-nagyon jól és viszonylag élvezhetően rendezték be a kiállítást. A téli palota előtti téren található a nagyon-nagyon magas oszlop, a világ egyik legmagasabb oszlopa, vele átelemben pedig a katonai főparancsnokság gyönyörű épülete. A Péter Pál erőd híres templomát is felújították, ez a cárok temetkezési helye, itt nyugszanak az uralkodók hatalmas márványtömbök alatt a földben. A másik nevezetes székesegyház Szentpétervár ott a Szent Izsák katedrális. 11 ezer facölöpre épült, hihetetlen munkával. A belső tere olyan hatalmas, mint a vatikáni Szentpéter bazilikáé. A harmadik híres szentpétervári templomot sokan összekeverik a Vaszili Plazsenni moszkvai székesegyházzal, jelentős a hasonlóság. Mindkét ortodox katedrális aranyszínű, kékes kupolákkal díszített, és jellegzetesen vöröses színű apró ékességek vannak rajta, úgyhogy keverhető persze, de ha valaki alaposan megfigyeli, akkor rájön, hogy melyik a szentpétervári, meg melyik a moszkvai. Amikor hazajöttem Moszkvából, akkor azt mondtam, hogy hát igen, most már Moszkvában is van ilyen kis dubai rész, felhőkarcolókat építettek, nem is keveset, és amikor bemegyünk a városba a Vnukovo repülőtértől, akkor lehet látni a hatalmas felhőkarcolókat, tehát már elindult Moszkvának is ez az új része. De annyiban Szentpétervár is hasonlít Dubajhoz, hogy itt ugyan még nem láttam ilyen sok felhőkarcolót, mint Moszkvában, de akkoriban, amikor megcsinálták, itt is teljesen alkalmatlan területen kezdtek el építkezni. Dubajban a sivatagba építettek apartmanházakat, Szentpétervár pedig egy hatalmas mocsára épült kemény hosszú téli napokon, úgyhogy itt a hasonlóság, és hát az oroszok erejét mutatja, hogy ezt meg tudták valósítani. Nagy Péter 1703-ban kezdett neki a város megépítésének, és meghatározta törvényben, hogy milyen magasak legyenek az épületek, és milyen irányba haladjanak az utcák. A minta Amsterdam volt, a cárnak ugyanis nagyon tetszett Amsterdam, és mellette még a francia épületek is nagyon tetszettek neki, és hát úgy gondolta, hogy mindezeknél szebbet, nagyobbat, de hasonlót építsem. Rengeteg csatorna szabdalja fel emiatt a várost, összesen 600 híd és 42 sziget található Szentpéterváron. És ilyenkor nyáron hajókázni is lehet a Néván. Elhaladhatunk az Aurora cirkáló mellett, és megnézhetjük a híres ágyút, ahonnan leadták az 1917-es forradalom kezdetét jelentő lövést. Szentpétervár palotái igencsak izgalmasak, az arisztokraták ugyanis hihetetlen összegeket költve megpróbálták túlszárnyalni egymást az építkezésekkor. Nagy Péter barátja Menzsikov herceg palotájának egyes szobáit például elképesztően drága holland csempével borították be. Mások pedig olyan órákat vásároltak akkoriban, hogy egy falut is kellett adni még, hiszen az órának nagy volt a kultusza. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk majd a híreket követően Szentpéterváról a világszámot, maradjanak továbbra is velem.